Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsora.
A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence!
Szia Gyuri, mert hogy a stúdióban itt van velem Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Lássuk is gyorsan, hogy mi lesz a mai műsorban. Vendégünk lesz a Magyar Marketing Szövetségtől Katona Norbert, aki dolgozott egy olyan kiadványon, amiben a magyarországi marketing vezetők foglalták össze, hogy milyen trendeket látnak a reklámszakmában és a kommunikációs iparban. Erről a kiadványról és a tanulságokról fogunk Norberttel beszélgetni a műsor második felében. De előtte azért van egy-két izgalmas újdonság, fejlemény a hazai reklámszakmában, amit érdemes megnéznünk. Az egyik az az, hogy a Creator TV nevezettű influencer keltető alkotói platform az a YouTube-ról egy saját felületre költözik. Picit beszélünk arról, hogy eznek mi állhat a hátterében, illetve abban is bízom, hogy a Creator TV is vendégünk lesz majd a jövőben. Ezzel a lépéssel kapcsolatban szintén egy érdekes lépés, hogy a Hell City nevezetű vizuális, kommunikációs vagy kreatív platformmal újítja meg a kommunikációját. Ez kapott egy bevezető filmet, erről fogunk beszélgetni, de előtte lesz még három filmünk is, reklámfilmünk természetesen, egy macskás krémtúrós, a Magyar Bankholding legújabb reklámja, amelyik különben egy 1990-ben készült reklámra emlékeztet nagyon, és a Márka új reklámfilmjével kezdünk, amelyik azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, történnek olyan dolgok az életben, amik olyan ismerősen hatnak, például amikor az osztályban elszabadul a...
5 perc.
Az 5 perc, igen, ugye mert hogy később érkezik meg a tanár, és hasonló érdekes pillanatokat idéznek fel a filmben, és ugye ehhez hasonló ismerőségérzés lesz a márkának a kortyolgatása is.
Bocsánat, mert ez egy fontos áthalás volt, amit mondtál, amikor azt mondtad, hogy a Márka kisfilmével kezdünk, és tehát nem az előzőekben emlegetett márkáról van szó, hanem a Márka üdítőit arról.
Igen, és gondolkoztam, hogy kihasználom, de aztán pont megmaradtam így amellett, hogy nem használom ki ezt a szóviszletőséget, és kihasználom, úgyhogy jobb is, hogy pontosítottál, mert kezdett kívülről hallgatva katyvaszos lenni a mondani valóm. Kiigazítottuk, tehát a Márka üdítőről van szó, amelyik ismerős márkáként akarja magát pozícionálni, marketinges és teljesen köznyelvi értelemben is ezzel a montázs jellegű spottal, amiben tényleg ilyen kedves jelenetek jelennek meg, amiket biztos mindannyian ismerünk, meg megtörtént velünk, és szívmelengető a számunkra. Azért nehéz megközelítés ez a montásfilm készítés.
Igen, a montásfilm maga, tehát ugye nem mondhatjuk, tehát ez az a spot, amit nem tudunk meggyanúsítani azzal, hogy nem láttunk még ilyet, mert nyilván nagyon-nagyon sokféle márka kommunikációban, nagyon sokféle szektorban akár, de azért leginkább itt az FMCG szektora jellemzően jelenik meg ez az olyan típusú élethelyzetek, amikor velünk van ez a márka, amikor a kezünkben van, belekortyolunk, asztalra tesszük, telefont támasztunk neki fényképezéshez, stb. Stb. Ez egy sokszor látott megközelítés. Ennek a filmnek egyébként megvan a maga bája, tehát szerintem egész jó szituk is vannak benne, bár szerintem nem tolták el a biciklit humor, akár vizuális, akár nem vizuális humorban teljesen addig, amíg az egyes szituk esetleg tudtak volna adni, hogy kicsit emlékezetesebb legyen, én emiatt nem öncélúságból.
Igen, hogy igazából az, én is ezt érzem, hogy tovább kellett volna tolni a biciklit. Storytelling promptokat, hogy ilyen csúnya fószóval fogalmaznak, dobálnak fel a filmben, és aztán nincs, nem bomlik ki belőlük a sztori, és emiatt lesz az egész egy ilyen montásfilm szinten megragad. Montásfilm mindig nagyon nehéz, inkább próbáljátok meg mindig teljes komplett sztorikat csinálni. Attól még ezt lehet nézegetni, mert jó felvetések vannak ebben a spotban. Legendás 5-ös, vagy legendás 4-es? Össze is keveredünk, hogyha egymás után nézünk egy 1990-ben készült reklámot, és a Magyar Bankholding legújabb spotját 2026-ból. Ez érdekes a Bankholdingnál a termékfejlesztés, mert ez az új spot egy olyan hitelterméket reklámoz, amiről nem tudjuk, hogy nagyon nagy, meg mekkora összeg elhangzik a spotba, de háttérbe marad. Nem tudjuk a THM-eket, az is ott van a spotban, de háttérben marad, azt próbálja meg elmondani, hogy havi 55.555 forint a törlesztő részle. Ez egy tök érdekes megközelítés, hogy akkor egy hitelterméket a havi törlesztő részlet mértékével próbálunk meg emlékezetessé tenni, és így bevésni az embereknek a fejébe.
Igen, és azért megjegyzendő ilyen kis csillaga vagy lábjegyzet a márkáról, hogy alapvetően a bankholding alakulásakor kijött image spotot követően, én úgy emlékszem így a műsorból, hogy nem az első eset, hogy alapvetően ilyen innovatív termékfejlesztéseket ugye tesznek a középpontban, tehát akár csak ez a streaming szolgáltatós összekötések, meg egy csomó ilyen dologra emlékszem, amik kimondottan ilyen innovációra hajaznak.
Ugyanakkor maga a spot, ami készült hozzá, az kísérteteljesen hasonlít a Postabank, a megboldogult Postabank 1990-es reklámfilméhez, amiben 4%-os kamatot reklámoztak egy legendás négyes Gellért fürdőbe forgatott, egymást emelgető cirkuszi karakterekkel, emberpiramisba álló jelenetekkel.
Swing zenével.
Igen, szóval nagyon-nagyon érdekes megnézni a kettőt egymás mellett. Én szerintem ezt inspirációnak és egy kicsit tiszteletadásnak tartom ezt a döntést, hogy egy ilyen spotot készített az MBH. Krémtúró? Macska?
Hát ez egy nagyon távoli asszociáció. Ja, nem.
Mert nyilván felfalna a házi kedvenc is, de itt arról van szó, hogy a házi kedvenc gazdája kezdi el felfalni a krémtúrót, és így enged a krémtúró csábításának otthonában, miután a hűtőből elővette a terméket, és kamerában nézve elkezdi magyarázni ugye azt, hogy neki erre szüksége van, és kiérdemelt egy olyan nap után, ami után ő hazaért, de másik oldalon látjuk, hogy egy macskának magyarázkodik és hallgatja.
Aki nem csak hallgatja, hanem bólint ugye oldalra biccentett fejével és egy nyávogással, hogy oké, approved. Igen, kicsit ahogy indul a spot, ebben az ilyen típusú lakberendezéseket felvonultató, kicsit ilyen letisztult high-tech-es lakásban a hűtő belsejéből nézve azt hittem, hogy egy ilyen sótlanabb dolog lesz, és amúgy ez egy nagyon bájos megközelítés. Ugye vannak azok az összeesküvés elméletek, hogy az internetet a macskás videók miatt találták föl eleve, hiszen ha jól tudom, akkor ez bizonyítható, hogy a legtöbbet macskás videókat néznek az emberek munkaidőben. Tehát mindenképpen szerintem a macska nyilván tejtermékhez közel is, de hogy itt szerintem egy kimondottan bájos alkalmazását látjuk, és azt is láttuk ugye nem olyan régen, hogy azt is láttuk nem olyan régen, hogy volt egy szintén Magyarországon készült, igaz AI-jal készült macskás spot, tehát úgy tűnik, hogy most egy picit ilyen trendje van ennek a cukiság faktornak, hogyha jól teszik a márka mellé.
Igen, meg kell említenünk szerkesztőségi kollégánk Tóth Gergő szövegírónak a fontos felvetését is a spottal kapcsolatban, aki sajnálja, hogy nem lehet itt, hogy érdekes ezt a spotot olyan szemmel is megnézni, hogy akinek van macskája, abszolút át fogja érezni ezt a dolgot. Akinek nincs macskája, annak vajon a főszereplő az a borondos macskás hölgy kategóriába kerül? Ezt a kérdést lehet, hogy most nyitva hagyjuk, mert még beszélnünk kell a Hell új kommunikációs platformjáról, a Hell City-ről. Erről azt írták nekünk, hogy egy filmszerű, bővíthető márkauniverzum, amely a Hell jelenlétét és közösségét, több mint 60 ország fogyasztóit, egy közös történettel rendezi. A város élén Michele Morrone áll, mint a Hell City vezetője, nem csupán egy reklámarc, hanem ennek a világnak, ennek a Hell City városnak a főszereplője, karaktere, aki bevezet ebbe az univerzumba. Tényleg egy érdekes lépés, hogy a Hell úgy döntött, hogy Michele Morrone ez most már nem azt fogja adni, ami ő maga, egy olasz színész, aki Magyarországon óriás plakátra került, és hogy ő Michele Morrone, aki Hellt iszik, hanem hogy neki van egy városa, és ő ott egy ilyen Jolly Joker, totum factum, VIP polgármester karakterben élvezi az életet.
A gyakorlott Rebrief hallgatók azok nagyon pontosan tudják, hogy nagy tiszteletadással vagyunk azok iránt, a márkák iránt, akik olasz karaktereket mutatnak be, hiszen hogyha Giacomo Pedrazzini vagy Michele Morrone bekerül reklámba, akkor mi azonnal beszámolunk róla, ez mindig így van. Esküszöm, hogy ez a spot, mert ugye most itt alapvetően, amit eddig láttunk ebből a márka platformból, az ugye egy ilyen bevezető spotja volt ennek, bár kihangsúlyozzák a közleményben is, hogy ez nem egy kampányszerű dolog, hanem ez egy hosszú távú márka platform. Szóval esküszöm, hogy nagyon tetszett az elején, hogy behajtott a Hell City-be, megállítja a Hell City Police Department, és akkor így egy
biccentéssel és kövérgázzal.
Igen, iszik a Hellből, és megy tovább. Amúgy alapvetően maga ez a spot ebben a full digitalizált világában, tehát így a kicsit a disztópiák világát idéző, vagy a képregényfilmek világát idéző sötét, de csillogó elemekben.
Sin City,
igen. Ebben a világ szerintem egyébként kimondottan tetszetős, tehát tök jól meg van csinálva. Nekem egy dolog volt így zavaros, lehet, hogy több dolog is, de egy, ami kimondottan a picit nehezítette az értelmezését, hogy hol is van így a hell ebben a dologban, hiszen nagyon sokféle szerepben tűnik fel maga az üdítőital, tehát halljuk róla a narrációban, hogy ez tulajdonképpen a kulcs mindenhez, ez egy
és
érték.
És tényleg igaz, mert taxit fog vele a főszereplő. Felvillantja a helles dobozt, és rögtön a legszuperebb taxi a Hell City-ből az így oda gördül elé.
De közben ugye látjuk, hogy széfben tartja, mert ez egy nagyon nagy értéket képvisel, közben ugye ott pókerezik, vagy nem is tudom, szerencsejátékozik vele, és akkor ott is föl, mint tétként bukkan föl, de nem adja oda, de végül az lesz, hogy a közös nyelvünk, tehát itt ez a transformáció az üdítőital esetében nem tudom, hogy mindenki számára világosra teszi, hogy tulajdonképpen hova is tesszük ebben a történetben a Hellt.
Menjünk tovább a Kreator TV-re, amelyik ugye egy kreatorokat, videósokat, influencereket tömörítő platform, egyike a 3-4 magyarországi nagyobb milyen influencer, videós és kreator keltető csoportnak és vállalkozásnak, és úgy döntöttek, hogy február 20 óta a legnépszerűbb műsorokat új platformra költöztetik, és nem arról van szó, hogy YouTube-ról a TikTokra, vagy nem tudom, Instáról a Blue Sky-ra, Mastodonra, hanem a saját platformot kreálnak, kreatortv.hu, és kvázi egy ilyen streaming platformként ők is érvényesülni próbálnak.
Feliratkozókat gyűjtve tegyük hozzá, tehát reklámmentes és feliratkozás alapú, de most még ingyenes feliratkozás alapú platformként.
Szóval ez egy nagyon izgalmas lépés szerintem, és eléggé bátor lépés, és eléggé bátor lépés az, amikor vannak ezek a nagy videós platformok az emberek izommemóriájába beégve, tehát hogy szerintem a legtöbb ember a YouTube alkalmazást, vagy a TikTokot, vagy az Instagramot úgy is meg tudná nyitni a telefonján, hogy becsukja a szemét. Tehát, hogy az érintő kijelzőn így kb. Csukott szemmel eltalálja, hogy melyik részére kell bökni a kijelzőnek, hogy megnyissa az appot, és akkor egy ilyen izommemóriás szokás alapú dologból akarnak ők kilépni, és így átszoktatni az alkotóik követőit arra, hogy ne nyissanak egy böngészőt és a kreatortv.hu-t.
Itt ugye kérdés, hogy mennyire kötődnek valóban a Kreator TV brandhez, mennyire, vagy pedig mennyire nézegették csak ezeket a nagyon nagy sikersztoriaikat, ugye? Tehát volt pár olyan sorozatuk, amik kimondottan nagyot mentek, legalábbis ilyen több százezres megtekintéseket értek el, legyen ez akár mondjuk egy ilyen autóversenyzős vagy randizós reality-s sztori. És valóban ugye sokat beszélünk az elmúlt években gyakorlatilag arról, hogy a nagy média platformok hogyan vették át az irányítást minden felett, hát majdnem minden felett, és ez mennyire teszik szolgáltatottá a magukat, a kreatorokat, és láttunk már hasonló lépéseket. Itt nekem mindig az a kérdés, hogy vajon a brand van-e annyira erős, hogy magával húzza ezt a közösséget, vagy valóban esetleg eshet-e annak áldozatul, hogy ezek az egyes tartalmak eddig valami fajta érdeklődésből, memóriából, vagy akár csak egy egyéb algoritmikus módon jöttek szembe, és megszokásból fogyasztották őket, hogy megteszi a fogyasztó azt a plusz extra lépést, hogy ő regisztrál egy újabb platformra, ami ugye nagyon nehéz, azt mondják az embereket, mozgatni a platformok között.
Érkezik hozzánk a vendég Katona Norbert a Magyar Marketing Szövetségtől. Rebrief. Folytatódik a Rebrief, és velünk van már vendégünk dr. Katona Norbert, a Magyar Marketing Szövetség szakmai és operatív vezetője. Köszöntünk a Rebriefben.
Köszöntök én is mindenkit.
Azért csatlakozott ma hozzánk Norbert, mert a Magyar Marketing Szövetségben készült egy CMO Trend Report nevezetű kiadvány, amiben a marketingvezetők vallanak arról, hogy milyen trendeket látnak, és közben egy éven belül megjelent a Marketing Trendbook is, amiben szintén vezető szakemberek a reklám és kreatív szakmából vallanak arról, hogy milyen fontos trendeket látnak. Különbség a két kiadvány között, melyiket kinek ajánlják, és egyáltalán a Marketing Szövetség miért kényezteti a reklámszakmát ennyi kiadvánnyal?
Akkor erre a legutóbbi kérdésre válaszolok, megpróbálok viszonylag gyorsan. Az a gondolatunk, hogy odáig fejlődött a szakmai szervezetek világa, hogy alapvetően az a dolga, és ezt várják tőlünk. A szakma is, nem csak a reklám, hanem a mark.com tágabban értelmezve, és a tagjaink is, hogy valid tartalmat kínáljunk nekik, valid aktuális tartalmakat a kapcsolódási pontokon kívül, és valid reális insightokat, valid reális aktuális trendeket, információkat, próbálunk minél inkább többet nyújtani a szakma felé és a tagok fele. Ezek szerint akkor egyre láthatóbb módon történik, hogyha felfigyeltek ránk.
Igen, mi a különbség a kettő kiadvány között, és most tényleg teljesen gyakorlatias módon nézze, melyiket kinek mire ajánlanak?
Rettenetesen gyakorlatias módon közelítem meg az egyik. Ugye a Trendbook már másodjára jelent meg, beszéljünk csak a legutóbbiról, ezt citáltat hivatkoztat te is. Az egyik, hogyha print formátumban nézzük, hogy Trendbook az egy masszív 650 oldalas, 200, majd 200 szerző által összeállított holmi, letölthető, tudástár is tartozik hozzá. Ebben azért hosszabb lélegzetű, úgy értem, hogy a Trend Reportnál mindenképpen hosszabb lélegzetű anyagok vannak benne. Alapvetően ez egy stratégiai útmutató, amit gyakorlati használatban is lehet venni. Szélesebb körben gyűjtöttünk oda szerzőket, így lett nyilván 180 belőle. Azt le lehet venni az online polcról, vagy le lehet venni magát fizikai valóságban, és fel valójában, és különböző tematikák és témák mentén fel lehet ütni az egyes kérdésköröket. Azért az két évente jelenik meg a Trendbook. Azzal a testtartással állítjuk össze a Trendbookot, hogy abban egy másfél évre elegendő muníció van arra, hogy különböző témaköröket felüssenek a szakemberek, és elolvassanak, mindig visszatérve hozzá, hiszen az alkalmat teremt ez a műfaj erre. Ezzel ellentétben a Trend Report az alapvetően egy más és egy személyesebb jellegű kérdés, más is a szerkesztési elv, és más is a logika, ahogy felépül. Ez egy rövid, 6-8 oldalas, talán kiadványnak sem nevezném, betekintés, amelyel viszonylag szabad szerkesztéssel, de mégis egy szakmai logikát követve. Évelején adunk ki mindig, Marketing Döntéshozó Klubja keretén belül, ez a klub egyébként szintén a Marketing Szövetségen belül, annak keretén belül működik, és oda a klubban résztvevők küldenek be inputokat, majd azok vannak szerkesztve, nyilván ott egy ilyen erős szerkesztői elv, és hát egy személyes szerkesztői elv mentén.
Erről beszélj egy kicsit többet, hogy hogyan készül, hogyan vannak ezek az inputok szerkesztve.
Egyébként a 10 éves gyakorlatom konkrétan nekem, mert ezt most éppen én szerkesztem, van abban, hogy amikor a Marketing Döntéshozó Klubja megalakult 10 éve, akkor már eleve az eseményeken kívül azt gondoltuk, hogy egy másik fajta lenyomat is szükséges. Inputot adni a szakmának, valamiféle látnemetet egy adott ponton, és ezt mindig év elejére időzítjük, és az év végén tőlem egy nagyon egyszerű, de annál kedvesebb kérés megy a tagok felé, most már egyébként közel 100 marketing kommunikációs döntéshozó van a klubban, hogy aki szeretne nagyon tágan meghatározó jövő évi, következő évi marketing kommunikációs trendeket küldjön be. A leginkább azt szokta föladni a szerkesztői szempontból a leckét egy ilyen riport készítőjének, amikor specifikumok vannak, és arra szoktam azt használni időről időre, hogy akkor egy ilyen iparági blokkot is teszek be, amik szerintem fontosak, jellemzőek egy adott iparágra, még akár lehet benne belőle tanulni is. Így került be most is egyébként speciális employer branding vonatkozás, így került bele speciális FMCG és kereskedelmi vonatkozás, vagy így került be egyébként építőipari kérdéskör, vagy egészségügyi és gyógyszeripari kérdéskör. Ugye ezek kvázi nis területek, hogyha a fogyasztói marketing világából nézünk, és mégis hordoznak olyan elemeket, amit rendszerű tud lenni, nyilván valamiféle átfordítással mások számára is.
Trend Report olvasójának milyen előnyt jelenthet az, és egyben milyen hátrányt, hogy a Trend Reportban szereplő gondolatok, azok igazából magyarországi marketingvezetők szemüvegén keresztül láttatják a reklámszakmát meg a kreatív ipart. Ez azért kicsit ilyen szűkítésnek, meg nagyon egy ilyen egy irányba néző nézőpontnak tűnik nekem.
Valójában egyébként a műfaj adottsága az itt meghatározza azt, hogy milyen szemüvegen keresztül szerkeztem én is, és milyen szemüvegen, vagy milyen tálcán keresztül kínáljuk ezt fel. Ez deklaráltan arról szól, hogy marketing kommunikációs döntéshozók, akik Magyarországon tevékenykednek, nem feltétlenül csak hazai piacon egyébként, ezt azért hozzáteszem. Az ad ennek egy, ezért fogalmaztam így, egy személyesebb nézőpontot. Ez annak a klubnak és az abban résztvevő egyébként meghatározó márkákat képviselő szakembereknek a meglátása deklaráltan nyilvánvalóan egy olyan szerkesztői elven keresztül, amelyeket én viszek bele a rendszerbe. Nyilván annyi kiegyensúlyozottság van benne, hogy egy szakmai szervezetet képviselek, és képviselünk szerkesztőként. Vannak olyan kiadványaink, és erre utaltál, és olyan kezdeményezéseink, amik robosztusabban, még megalapozottabban még kiegyensúlyozottabban és még több szempontot feldolgozva mutatják be a szakmát. Ez egy pillanatkép, helyzetkép és egy kis insight alapvetően. Szerintem a személyessége és az olvashatósága és az időzítése adja azt az olvasó számára, hogy az ad egy aha-érzést, ad egy elgondolkodtatást az év elején a reboothoz, és ez erről szól.
Engem azt gondolkodtatott el, hogy ebben a kiadványban most a környezeti hatásokról, társadalmi hatásokról szóló rész, az ESG blokk lett a legrövidebb, látványosan legrövidebb. Erre mi lehet a magyarázat?
Ugye ilyenkor a szerkesztő azon töri a fejét vajon, hogy a számára, és hitem szerint a szakma számára, és egyébként a gazdaság és a működésünk számára fontos témát azt benne hagyom-e, vagy adott esetben kiszerkeztem, vagy nem így jelenítem meg. És egyébként van rá válasz, mert hogyha azt a blokkot, azt a rövidebbre sikerült blokkot megolvassa az ember, akkor eleve úgy kezdi, hogy ma már inkább alapvetés, hogy ezekkel foglalkozunk, és kevésbé fókuszpont. Hogyha visszatekintünk 5-6 évvel ezelőtt, például a kokáért, egyébként ugyanebben a Trend Report sorozatban, tehát a döntéshozók által összeállított és általam szerkesztett anyagokban, például ez előkelőbb és fókuszban szereplő helyet lát, mint ahogy most az AI, vagy annak leginkább az implementációs problematikája egyébként valid módon elvitte a sót a már-már bejáratott, bár még egyébként szerintem számtalan nehelyen polírozandó ESG problémák elől. Ez egy szerkesztői döntés volt, hogy benne hagytam, és ott van is egy fontos üzenet, ami a marketing és a kommunikációs szakmának szól. Tudatosan ezért tettem bele.
Ma említettél ezt a fontos üzenetet, ezt is mondd el, és válasz még egy fontos üzenetet így a kiadványból, így zárásképpen, amivel így tudnád ajánlani letöltésre és olvasgatásra.
Hát, ha néhányat kell kiemelnem, akkor egyrészt nehéz dolgom van, de mégiscsak megpróbálok kiemelni. Az ESG szempontjából egyébként az volt az üzenet, akkor ezzel kezdem, mert ez volt az előbbi kérdés, hogy a marketing nem csak az aj része, sőt, nem az aj része, hanem ideális esetben annak szűrője is. És ugyanez egy nem közvetlenül a szakmának szóló kiadvány, nem a szakma jövőjét és küldetését kutatja, de hogy én ezt fontos üzenetnek láttam, hogy ezt így beemeljük.
Ez kétségkívül elgondolkodtató, meg inspiráló.
És
igen.
Hogyha másról szólna, más testtartásra és más célrendszerrel állítanék össze szakmai anyagot, akár egyébként ez abszolút headline lenne. Tehát ez itt egy saját szerkesztői döntés volt, ezt tartom annyira fontosnak, hogy ez benne legyen. A másik kérdéskör pedig annak a küzdelme, ami egyébként az európai felmérésekben, a European Marketing Agendában és számtalan egyéb felmérésben és a napi életben is látszik, hogy az AI eszközrendszer az egy dolog, de hogy ezt hogy használjuk validan, adatalapúan, implementáltan, átgondoltan és nem öncélúan, az pedig a legnagyobb kihívás ma ennek minden rétegzett problématikájával. Talán ez igazolja az, hogy az AI lehet, hogy picit unalmasnak tűnően, de még mindig az asztalon van, mert hogy ennek az illesztése, szűrése, implementálása, és nem csak marketing vagy kommunikációs szervezetekben, hanem ez beágyazva egy sales folyamatba, az egész szervezet működésébe, az egy valós, egyébként azt gondolom, hogy évekig tartó feladat és kihívás.
Katona Norbert, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.